Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Sámuel próféta első könyvéből olvassuk. Sámuel próféta első könyvéből a 21. részt olvasom. Sámuel próféta első könyvében a 21. rész így szól. És Dávid elment Nóbba, Akimélek paphoz. Akimélek pedig megrettenve ment Dávid elé, és azt mondta néki, mi dolog, hogy csak egyedül vagy, és senki sincs veled. És mondta Dávid Akimélek papnak, a király bízott rám valamit, és mondta nékem, senki se tudja meg azt a dolgot, amiért elküldélek téged, és amit parancsoltam néked. Azért a szolgákat elküldtem erre és erre a helyre. Most azért mi van kezednél? Adj 5 kenyeret nékem, vagy egyebet, ami van. És felelt a pap Dávidnak, és mondta, nincs közönséges kenyér kezemnél, hanem csak szentelt kenyér van, ha ugyan a szolgák tisztán tartották magukat legalább az asszonytól. Dávid pedig felelt a papnak, és mondané ki, bizonyára el volt tiltva mitőlünk az asszony mind tegnap, mind azelőtt, mikor elindultam, és a szolgák holmija is tiszta volt, jól lehet az út közönséges. Azért bizonyára megtartatik ma szentnek az edényekben. Adott azért a pap néki szentelt kenyeret, mert nem volt ott más kenyér, hanem csak szent kenyér, melyeket elvettek az úrnak színe elől, hogy meleg kenyeret tegyenek azok helyett azon a napon, amelyen az előbbit elvették. Vala pedig ott azon a napon Saul szolgái közül egy ember, ott tartózkodva az úr előtt, aki Doégnak hívtak, aki Edomita volt, Saul pásztorainak feje. És mondja Dávid Akiméleknek, nincsenék kezednél egy dárda vagy valami fegyver, mert sem kardomat, sem fegyverzetemet nem hoztam magammal, mivel a király dolga sürgős volt. És mondta a pap, a filiszteus Góliát kardja, akit megöltél az Élak völgyében, ímé itt van posztóba betakarva az efód mögött, ha azt el akarod vinni, vidd el, mert azon kívül más nincsen itt. És mondta Dávid, nincs ahhoz hasonló, add ide azt nékem. És felkel Dávid, és elfutott azon a napon Saul elől, és elment Ákishoz, Gátnak királyához. És mondának Ákis szolgái néki, vajon nem ezé Dávid, annak az országnak királya? Vajon nem erről énekelték-e körtáncban, mondván, Saul megverte az ő ezrét, Dávid is az ő 10 000-ét? És mikor észrevette Dávid ezeket a beszédeket, igen megrémült Ákistól, Gátnak királyától, és megváltoztatta maga viseletét ő előttük, őrjöngeni kezdett kezeik között, és irkált a kapuknak ajtóira, nyálát pedig szakállán folyatta alá. És mondta Ákis az ő szolgáinak, íme látjátok, hogy ez az ember megőrült, miért hoztátok őt ide hozzám? Szűkölködöm-e őrültekben, hogy ide hoztátok ezt? Hogy bolondoskodjék előttem? Ez jöjjön be az én házamba? Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked a vasárnapot, köszönjük néked, hogy Isten tiszteletre jöhettünk ide a templomba, hogy együtt lehetünk a te szent színed előtt magasztalva téged, aki teremtettél, aki gondunkat viseled, aki irányítod az életünket, a gyülekezetünket, országunkat, az egész világot. Dicsőítünk téged bölcsességedért, hatalmadért, szeretetedért, kegyelmedért, irgalmasságodért, hűségedért. Dicsőítünk téged fenséges, magasságos Istenünk. Kérünk most arra, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, és segíts, hogy fölragyoghassál előttünk, belé tudjunk minnyáján kapaszkodni, különösen is belé tudjunk kapaszkodni az Úr Jézus Krisztusban híve, őt megragadva, hiszen ő a mi drága megváltónk, akit adtál nekünk, ő a mi Urunk, akit ezúton is szeretnénk magasztalni és dicsérni a szívünkben és a szánkkal is, egész életünkkel is. Kérünk téged, hogy áld meg szent lelkeddel a szívünket, add, hogy értsük az ígét, add, hogy úgy szívjuk magunkba, mint valami drága nedűt, hadd örvendeztesse meg az bennünket, hadd vigasztaljon meg, hadd intsen meg, hadd bátorítson, hadd végezze el bennünk azt a hitre segítő, vagy hitben erősítő munkáját, amire szükségünk van. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket a te szent nevedért. Amen. Kedves testvérek, énekeljük a 197. énekünk harmadik versét. 197. énekünk harmadik versét. Gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben, Szentlélek Istennek szentségét szívünkben. Isten tiszteletünk alapigéjét az 56. Zsoltárból olvassuk, leülve figyelemmel hallgassuk Isten igéjét. Az 56. Zsoltár így szól hozzánk. Az éneklő mesternek, a Jonathelem Rebbókimra, Dávid Miktámja, mikor megragadták őt a filiszteusok Gádban. Könyörülj rajtam, Istenem, mert halandó tátog ellenem, és minden nap hadakozvá nyomorgat engem. Ellenségei minden nap tátognak reám. Bizony, sokan hadakoznak ellenem, ó magasságos! Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Isten által dicsekszem az ő igéjével. Az Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nékem? Minden nap elforgatják a beszédeimet, minden gondolatjuk ellenem van ártalomra. Egybegyűlnek, elrejtőznek, sarkamat lesik, mert kívánják az én lelkemet. Gonoszsággal menekedhetnének? Haraggal roncsd meg, ó Isten, a népeket! Bújdosásom számát jól tudod, szedd tömlődbe könnyeimet, avagy nem tudod-e azoknak számát. Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok. Így tudom meg, hogy velem van az Isten. Dicsérem az Istent az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő ígéretéért. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nékem? Tartozom, ó Isten, az én néked tett fogadásaimmal. Megadom néked a hála áldozatokat, mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől, hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. Kedves testvéreim, ez a Zsoltár is tele van élettel, érzelmekkel, igazságokkal. Ott vannak benne a gonoszok, van köztük egy istenfélő ember, hit és hitetlenség, fájdalom és vigasztalás. Tele van feszültséggel ez a Zsoltár is, ugyanúgy, hogy az élet úgy általában. Dávidnak ez a Zsoltára abból az időből való, amikor Sámuel próféta már királlyá kente őt, de nem lehetett király, mert Saul még elfoglalta a trónt, és a Saul király üldözte Dávidot. Meg akarta ölni, mint a riválist. Előle menekült egy alkalommal a filiszteusok földjére, nagy kínok közt menekülhetett oda, és hát nem teljesen állt, hogy így mondjam, a helyzet magaslatán, amikor Nób nevű kis településen, ahol a papok éltek, vagy a papok egy része ott élt, hát ott félrevezette a főpapot, és így szerezte meg ott a kenyereket, meg fegyvert is. És onnan az útja az idegen országba, a filiszteusok országába vezetett, Gát városába, abba a városba, ahol volt egy nagy ember, ez volt Ákis, a király, a filiszteus Gátnak a királya, és láttátok, hogy, vagy tudjátok ezt, hogy ebből a városból származott annak idején Góliát is, akit hát nem sokkal ezelőtt, az események előtt Dávid legyőzött a párviadalba. Szóval otthon is halálos veszélybe forgott, szegény úgy látta, hogy a filiszteusoknál nagyobb biztonságban lesz, mint a saját földjén, úgyhogy emigrált, vagy diszidált, hogy régebben mondtuk, és így volt ott a filiszteusok között, akik viszont fölismerték őt, és rájöttek, hogy ő kicsoda tulajdonképpen. Úgyhogy kezdtek ugye ő ellene ott összefogni. És úgy belegondolunk ebbe az élethelyzetbe, akkor ez azt jelenti, hogy Dávid se otthon nem volt biztonságban, most már se a filiszteusok földjén nem volt biztonságban. Hát, hogy mondják ezt, hogy kutyaszorítóba került, de rendesen kutyaszorítóba került. Az élete forgott kockán. És láttuk, hogy egy ilyen csellel tudott csak kimenekedni a filiszteusok fogságából. De nem csak a csel volt itt a fontos, hanem az, hogy ő imádkozott is. Miközben ott eljátszotta az őrültet, hogy valahogy kimenekedjen a filiszteusok markából, aközben úgy tűnik, hogy imádkozott. És ebbe a helyzetébe született ez a zsoltár, amit elolvastunk. Ez a zsoltár tehát egy halálos veszedelemben lévő embernek, aki azt se tudja, hogy jobbra vagy balra forduljon, úgyhogy ezért fölfele fordul, mert már máshova nem tud, fölfele fordul, és az Úrhoz kezd esedezni. Az ő zsoltára ez. Nagyon megfelel a zsoltár felirata ennek a helyzetnek. Jonat élem röhokim, azt jelenti szó szerint, hogy az idegenek közt elnémuló galamb. Ez egy kicsit összeköti az előző zsoltárral is, amiben azt olvastuk, hogy így fohászkodik Isten, hogy ha szárnyam lett volna, mint egy galamb, ugye elrepültem volna innen, már messzire. Hát egy kicsit erre rímel ez a kép is, az idegenek közt elnémuló galamb. A zsidó magyarázók nem tudják pontosan, meg hát a keresztjének se, hogy ez mi lehetett, arra gondolnak, hogy lehet, hogy egy régi hangszernek a neve, vagy egy dallam, amire énekelték, nem tudjuk pontosan. Annyit viszont érzünk, hogy az idegenek közt elnémuló galamb. Hát Dávid ott már nem tudott mit mondani filiszteusok között, az idegenek földjén, legalábbis az embereknek nem tudott mit mondani, Istenhez még tudott beszélni. És Istenhez beszélt is az idegenben. Annyit olvasunk még itt, hogy ez egy miktám, ez is egy héber szó, aminek a jelentése bizonytalan. Vannak olyan magyarázók, akik a kettem héber szóból vezetik le, ami azt jelenti, hogy arany, valami, ami aranyból készült. Luther úgy fordította, hogy egy arany ékszer, egy arany ékszer. Szóval ez a zsoltár egy olyan ember zsoltára, aki tényleg nagyon nehéz helyzetbe került, úgy érzi, hogy nincs mellette senki, és nem is volt mellette igazából ember, csak Istenre tudott számítani ebben a helyzetben, óriási túlerő vette körül, gonosz emberek, akik az életére törtek, azt se tudta, hova forduljon, hát csak az Úr maradt neki. És ebbe a helyzetbe mondja el ezt a zsoltát. És egy kicsit most így magunkra is gondoljunk, mert akárhogy is, de mi is kerülhetünk olyan élethelyzetbe, amikor így érezzük magunkat, hogy egyszerűen túlerő vesz körül bennünket, egzisztenciálisan fenyeget minket, az életünket, a megélhetésünket. Ott van egy betegség mondjuk, vagy gonosz emberek támadása is körülvehet valakit. Lehetnek sátáni erők, anyagi problémák, lehet, hogy minden úgy összejön, és akkor több felül is szorítja az ember lelkét, és úgy érzem, hogy fenyegetett vagyok, és nem bírok egyedül megbirkózni ezzel a helyzettel. Szóval, aki így érzi magát, előfordulhat, hogy sokan így érzik magukat, ez mindenképpen egy olyan zsoltár, ami illik hozzánk. Lehet a saját zsoltárunk is ebben a helyzetben. De nézzük egy picit a szerkezetét is ennek a zsoltárnak, mert úgy látjuk, ha figyeltetek is az olvasásnál, hogy van benne egy sor, ami kétszer ismétlődik az 5. versben és a 12. versben. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nékem, így hangzik. Ez egy rím versnek nevezzük, ami tulajdonképpen két részre osztja a zsoltárt. A második verstől az 5. versig van az első része, utána az 5. verstől a 12. versig a második része, és van két vers, amely egy függelék, hogy így mondjam, egy bezáró vers. Az egész zsoltár pedig ezzel a felirattal kerül bevezetésre. Tehát úgy kikristályosodik előttünk, ha többször elolvassuk, hogy van egy kis bevezető, utána van két nagy tömb, és van egy szép bezáró része ennek a zsoltárnak. Na nézzük akkor az első részt, amit a második verstől az 5. versig tart, amikor is Dávid kegyelmet kér. Így kezdődik. Ugyanis Dávidnak az első ima kérése nem az, hogy jaj, segíts rajtam, mert nehéz helyzetben vagyok, hanem így, hogy könyörülj rajtam. Könyörülj rajtam. Isten irgalmasságát, Isten kegyelmét, Isten szeretetét kéri, amire tudja nagyon jól, hogy nem szolgált rá egyáltalán semmivel, nem érdemli, mégis ezzel a te kegyelmeddel, irgalmaddal, könyörületeddel fordulj hozzám, fordulj felém, és úgy ments ki ellenfeleim köréből. Dávid egyébként az imádságaiban 16-szor kéri Istent arra, hogy irgalmaz nekem, kegyelmez nekem. Ami mutatja, hogy ő egy olyan ember volt, aki látta Istennek a kegyelmes voltát. Ragyogott előtte Isten kegyelmessége. Hogy Isten egy irgalmas Isten. És ugyanakkor tudta magáról is, hogy ő meg kicsoda. Ő egy kegyelemre szoruló ember. Kellő istenismeret párosul kellő önismerettel. Nem érdemlek semmit ettől az Istentől, de ő kegyelmes, és a kegyelmére appellálhatok. Arra hivatkozhatok, a kegyelmedért. A kegyelmeddel fordulj felém, érdemtelen emberhez. Tudta ő is, hogy azért az, amit ott Akimélek papnál művelt, amikor mondott, az minden volt, csak nem volt igaz. Vagyis hát nagy hazugságokat mondott. Becsapta a papot, egyébként a papot ezért Saul utána, sőt nem csak a papot, hanem az egész papi családját lemészároltatta. Úgyhogy egy vérfürdő lett ebből az egészből utána. Szóval Dávid tudta, hogy ő bűnös ember, aki kegyelemre szorul, megalázta magát, és nem tudott más mondani, csak ennyit, hogy könyörülj rajtam. És a te könyörületeddel fordulj most felém ebbe a nyomorult helyzetembe. Leírja a harmadik, negyedik versben egyébként az élethelyzetét. Hát ezt úgy olvassátok lassan, többször egymás után. És akkor nagy sokaság vesz körül engem. Túlerő, ugye? Egyedül vagyok. Nincs velem senki. Tényleg egyedül volt. Minden áldott nap támadnak engem. Ez a nagy sokaság minden áldott nap folyamatosan, nincs nyugtom tőlük, ellenem támadnak, harcolnak ellenem. Azt mondja, hogy tátognak ellenem. Az, mint a farkas, amikor kinyitja a száját, hogy harapjon, hogy öljön. Felnyitják a pofájukat, és acsarkodnak rám, gyilkos düvel, vérszomjas ragadozókért. És nem is fegyverekkel törnek rám, hanem a 6. versből majd megtudjuk, hogy a gonosz intrikát használják, vagyis ilyen gonosz beszédeket, rágalmakat, ártó rágalmazásokat. De egyébként az életére is törnek, mert azt is mondja, hogy a lelkemet kívánják, vagyis hogy az életemet el akarják venni, el akarnak tenni láb alól. Értitek? Szóval ő egy Isten által kiválasztott és felkent király. És most egy ilyen helyzetben van. emberek gyülekeznek össze ellene, és el akarják teljesen némítani, el akarják tenni lábalól, az eszközökben nem válogatva, alá akarják ásni az uralmát, trónfosztani akarják már azelőtt, hogy elfoglalta volna a trónját. Árgus szemmel figyelik minden lépését, hogy mondja, a sarkamat lesik, mint a vadász, amikor követi a nyomot, hogy na, hogy hol kaphatnál azt a vadat. Le akarnak számolni velem, és hát ebbe a helyzetbe vagyok. És akkor azt mondja, miután leírja ezt a helyzetet, ó magasságos, látod őket, hogy milyenek? És látsz engem köztük? Magasságos, mondja. Vagyis a legnagyobb, a leghatalmasabb, a mindenek fölött álló. Ezzel az Isten névvel, testvérek, Melkisédeknél találkozunk Ábrahám történetében. A Melkisédek Sálem papja, a magasságos Istennek a prófétája. A magasságos, azt jelenti a legmagasabb, aki fölött nem áll senki. Ó, magasságos, látod őket, s látsz engem köztük, ebbe a kutyaszorítóba? Ez annyira csodálatos, testvérek, hogy Dávid nem csak azt látja Istenről, hogy ő a kegyelmes Isten, aki az irgalomért, hanem ő a hatalmas, a magasságos Isten. Mondjuk így a szuverén Isten. A szent Isten. De most ez olyan szemléletes ez, hogy a magasságos, aki a legmagasabban van, aki fölött már nem áll senki, akit nem lehet trónfosztani, akit nem lehet meghaladni, akit nem lát, de akiben hisz, és akiben utolsó szalmaszálként belekapaszkodik. Ó, magasságos! Majd énekeljük a egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Ugyanez az indulat. Ó Isten, a magasságos! Egyedül te vagy nekem, nincs más. Te, aki kézben tartasz, mindent irányítasz, aki nélkül semmi nem történik, még az ellenségeim támadása sem. Még ha ők ezt nem is sejtik, ők is a te kezedben vannak. Ó, magasságos, tekints rám! Én kegyelmes és erős Istenem, és amikor Dávid ezt így megfogalmazza Isten előtt, akkor jut el oda, mikor félnem kellene is. Igen, mert félnem kellene, szorongnom kellene, rettegnem kellene, mert ebbe a helyzetbe pont ezt akarják elérni, hogy rettegjek, szorongjak, reszkessek, elbújjak, elrejtőzzek valahova. Pont ilyen a helyzet, de én nem félek, mert bízom benned. Mikor félnem kellene is, mikor itt van a félelem napja, a rettegés, a szorongattatás napja, nem félek, mert bízom benned. Az Istenbe, a magasságos Istenbe, aki hatalomban is felülmúlhatatlan, és aki irgalomban is felülmúlhatatlan, benne bízik. És ez a bizalom, mintha szétbombázná a félelmeket a szívébe. Az Úrba vetett bizalom eloszlatja a félelmet. Ugyanazt mondja ez, mint amit János apostol mond később, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Az Isten szeretete az embert fölbátorítja, és nem elveszi a rettegését, a szorongását. És csak itt nem a szeretetet mondja, hanem az Istenbe vetett bizalmat, ami voltak éppen ugyanaz. Bízom benned, és nem félek. Akármit is hoz a holnap, vagy a jövő, nem félek. És ezt az egészet Dávid testvérek Istennek mondja. Idáig Istenhez beszél, ó magasságos, bízom benned. Ez egy személyes vallomás Istennek, a magasságosnak. És ezek után fordul Dávid az emberekhez. Mert ez nagyon fontos ez a sorrend. Először Istenhez beszél, és kimondja, hogy bízom benned, és utána fordul az emberekhez, akik körülveszik őt. És azt mondja, Isten által dicsekszem az ő igéjével. Isten megadta nekem az ő szavát, és én dicsekszem azzal, amit nekem mondott. Büszke vagyok arra, amit nekem mondott. Dicsekszem az ő szavával. A későbbiekben ezt megismétli. Arra gondol, hogy Isten neki hatalmas ígéreteket tett, és ő ezekre épít. Ezekre épít, amit nekem az Úr mondott. És itt látjuk meg, testvérek, hogy Dávid szívében a magasságos Istenbe vetett, a kegyelmes, a hatalmas, erős Istenbe vetett bizalom, az egyet jelentett az ő szavaiba vetett hittel. Ez a két dolog mélyen összetartozik. Nála is, meg minden kegyesnél. Bízom Istenbe, az nem azt jelenti, hogy valahol van egy Isten, azt én meg innen bízom benne. Igaz, hogy nem tudok róla semmit, de nagyon bízok benne. Hanem azt jelenti, hogy bízok abba, amit ő mondott. Itt, a Bibliába. Ebbe bízok. És ezért nem félek. Nekem olyan ígéreteket mondott, olyan drága szavakat mondott nekem, hogy én azokat megragadom, és valahogy akkor már félnem kellene, de mégse félek. Megmagyarázhatatlan egy csoda, sőt, fölbátorodok. Mert tudom, hogy mellettem van ő. Tudjuk ezeket, testvérek, így magunkra is vonatkoztatni? Szerintem tudjuk. Szerintem tudjuk. Mert ha istenfélő emberek vagyunk, akkor mi is látjuk azt, hogy a magasságos Isten a mi Istenünk. Melkisédek Istene, Dávid Istene, Jézus Krisztus Atya, az apostolok, az első keresztjének Istene, a magasságos Isten. És ő benne bízhatunk, úgy is bízhatunk, hogy amit mondott nekünk itt a Szentírásban, azokban bízunk, és azokra ráhagyatkozunk. Dicsekszünk ezekkel, amit ő mondott nekünk, azaz. És ha ezekbe bízunk, testvérek, amit a magasságos Isten mondott nekünk, akkor mindegy, hogy milyen helyzet van körülöttünk. Megbátorodunk. Elmegy a félelem, a szorongás, a rettegés a szívünkből. Nem félünk emberektől, a holnaptól, a betegségtől, a haláltól, az anyagi csődtől, a nem tudom én mitől, háborútól. Félnünk kellene. Úgy emberileg volna rá okunk. De bízom benned, és a te drága ígéreteidben, és ezért nem félek. Mert ember ugyan mit árthat nekem? Ugyan mit? Semmit. Ugye ott van, aki ez egy ilyen költői kérdés. Mit árthat nékem ember? Mit? Na mit? Semmit. Semmit. Nem vagyok kiszolgáltatva embereknek. Mindegy, hogy kicsodák, micsodák. Mennyi pénzük van, mekkora hatalmuk van. Mit árthat? Mennyi fegyverük van? Kivel vannak összefonódva, és kiknek a szövetségese? Mit akarnak, mit nem akarnak? Én nem félek. Nem azért, mert az amulettembe bízok, amit magamra akasztottam, meg azért, mert magamba bízok, hogy majd én megbirkózom velük. Meg itt vannak a haverok, meg a nem tudom kicsit. Nem ezért nem félek, hanem mert bízom az Úrban, és ezért nem félek. Kapaszkodom abba, amit ő mondott nekem, az evangéliumban, a nekem szóló drága ígéreteibe. Minden ígérete nekünk szól, minden. Például az is, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Milyen ígéret már. Vagy amit Jézus mondott, hogy íme én minden nap veletek vagyok a világ végezeteig. És előtte mit mondott? Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Hát akkor most mit féljünk? Még ha egy ember árthat is nekünk, az mekkora ártalom. Még ha megölnek, se tudnak igazán ártani nekünk. Mert az Úr szeretetétől, kegyelméből, kezéből senki nem tud minket kitépni. Még akkor is csak hazamegyünk az Úrhoz, ha megölnének minket. Értjük, meg érezzük is talán ezeket a drága igazságokat, és különösen most ezt az igazságot, hogy mikor félnem kellene, és nem félek, mert bízom benned. És ha én bízom benned, akkor ember mit árthatna nekem? Csodálatos ez a refrén, amihez így megérkezik, és csodálatos, hogy mi is megérkezhetünk ehhez a refrénhez. És egyébként nyilván azért érkezhetünk meg mi is ugyanide, mert Dávid fia eljött erre a földre. Őt is körülbelül hasonló módon vették körül az emberek, mint ott Dávidot annak idején. Lesték, hogy mikor kaphatnak ki a szájából valamit, hogy elintézhessék, megölhessék Jézust. De ő végigment az útján. Félelem nélkül, soha nem félt Jézus. És magára vállalta a bűneinket, a büntetésünket, a poklot, a kárhozatot, hogy minket megmentsen, az ő népét megmentse, és jó királyunk legyen. Fel is támadott, ő váltott meg, és ha mi benne bízunk, akkor akármilyen helyzetbe kerülünk, ha ő a mi megváltunk, ő a mi urunk, akárhonnan szorítanak be, akármilyen kutyaszorítóba kerülünk, mindig ott van nekünk. És mindig mondhatjuk, hogy nem félek, bár félnem kéne, de nem félek. Mert bízom benned, Jézus, bízom a te ígéreteidben, mága megváltó, magasságos Jézus. De tovább kell lépnem ettől az első versszaktól a második versszakhoz, ahol Dávid Isten igazságos büntetését kéri az ellenségeire. Ugye ez a 6. verstől a 12. versig, itt megint azzal kezdi Dávid, hogy az ellenfelei ténykedését leírja. Hát, nem akarom ezt ecsetelni, azért olvassátok el, és az embernek úgy eszébe jut egy-két mai ember, akár még mi magunk is eszünkbe juthatunk saját magunknak, hogy esetleg ránk is illik ez a leírás, de ez a nehezebb műfaj, könnyebb hogy másokba fölismerni ezt, hogy minden nap elcsavarják a beszédeimet, vagy a tetteimet, aljasul értelmezik mindazt, amit csinálok, meg mondok, csak azért, hogy leszámolhassanak velem, sötétben figyelnek rám, sötét, nem szeretik a világosságot, a sötétbe ügyködnek, titokba, leplek alatt, sötét irodákba, bankfiókok mélyén összejöve, ügyködnek, orvul vadásznak az emberekre, a lelküket akarják, nem a gyarapítani, az életüket akarják elvenni. Egy csomó gonosz embertestvérek. Voltak, vannak, lesznek ilyen emberek. Azt kérdezi Dávid velük kapcsolatban, hogy gonoszsággal megmenekülhetnek? Vagyis valamit elérhetnek azzal, hogy ők ilyenek? Hogy így működnek? Hogy így élik az életüket? Elérhetnek? Még ha el is érnek valamit, az is egy nagy semmi lesz. Ezekkel hosszú távon nem lehet nyerni semmit, mert az istentelenek bűnös tervezgetései, meg ügyködése az nem áldott dolog. Az egy átkozott dolog, és Isten ítélete utoléri őket. De Dávid azt kéri is, haraggal rontsd meg Isten a népeket. Dávid tudja azt, testvérek, hogy Isten magasságos, végtelen kegyelmes, de végtelen erős is, és most itt hozzájön az, hogy tudja azt is, hogy igazságosan ítél. Megrontja azokat, akik az ellenségei, testvérek. És itt nem azt mondja, hogy csak a filiszteusokat, hanem az összes népeket. Isten globális főbíra. Az élőknek és a holtaknak a bírája, és ezt az ítéletet a fiúra bízta, Jézusra bízta, a megváltóra bízta, azt mondta maga Jézus. És egy darabig tűri azt, hogy őt köpködik, meg az ő szavát köpködik az emberek, meg lábbal tiporják a törvényeit, de egy napon ezeknek az embereknek szembe kell nézni az igazságosan ítélő, haragvó Istennel, testvérek. Ő megrontja azokat, akik ellene törnek. Dávid kéri, hogy tedd ezt meg. Lép föl, az én ellenségeim? Igen, az én ellenségeim ellen, de elsősorban ez a kérés nem róla szól, hanem az Isten ellenségeiről. Te a te ellenségeid ellen lépjél föl. Akik a te dicsőségedet tapossák a sárba, te lépjél föl ellenük. Nem tűrheted, hogy téged és a te jó rendedet, a te akaratodat, a te szavaidat legyőzzék. Nem tűrheted, hogy a káosz terjedjen el a földön. Ítélj és állj útjába a hamisság, a sátáni gonoszság terjedésének. Ítéld meg és vess véget ennek. Isten véget fog vetni, testvérek. Ugye Jézus megmondta, hogy egy napon visszatér és ítél élőket és holtakat. Egy napon ennek az egésznek, amit látunk ma is, vége szakad. Itt lehet lábbal taposni ma is, testvérek, a békességet, gátlástalanul emberek ezreit küldeni hetente halálba, finanszírozzuk őket azért, hogy a mi zsebünkbe még több jöjjön. Itt lehet a teremtési rendet lábbal taposni, a gender mellett kardoskodni, hogy mindenki maga válassza meg, hogy ő kicsoda, micsoda. Lehet az Isten teremtési rendjét, a házasság rendjét is széttiporni, széttaposni, hogy két nő is összeházasodhasson, meg két férfi is összeházasodhasson. Lehet az embernek a saját identitását, amit Istentől kapott, lábbal taposni, mert igaz, engem Isten férfinek teremtett, látszólag, de én nő vagyok, mert nő akarok lenni. így nevezzetek, úgy nevezzetek mostantól. Lehet, testvérek, a szexualitás rendjét is lehet lábbal taposni, ki lehet tépni a szexualitást a házasság rendjéből is, lehet pornográfiává tenni, közszemlére állítani. Lehet, testvérek, az állam rendjét összetörni, amit Isten meghatározott, lehet az egyházat tönkretenni, és idegen eszmék szolgálatába állítani. Még a természet rendjét is föl lehet forgatni, mindezt a szabadságra hivatkozva. Isten, haraggal roncsd meg a te ellenségeidet, és ne tűrd, hogy ez így menjen a végtelenségig. És Isten föl fog lépni. Ez az imádság, testvérek, ott is meghallgattatott egyébként, mert Isten föllépett a filiszteusok ellen is, meg Dávid ellenségei ellen is a saját hazájába. De mindenhol Isten azon van, hogy ő fölragyogtassa magát. Fölragyogtassa a dicsőségét abba is, hogy kegyelmesen lehajol az őt hívó emberhez, és megbátorítja a szívét, megerősíti, de abba is megdicsőíti magát, hogy az ellenségeit elsöpri, haraggal söpri el. Mi is kérhetjük ezt, és rábízhatjuk az igazságosan ítélőre. A földi ítéleteket is meg fogja hozni, meg az örökkévalót is. És akkor ezek után Dávidnak arra a szavára szeretném még egy kicsit a figyelmeteket terelni, hogy ami szerintem az egyik legszebb része ennek a Zsoltárnak, amikor azt mondja, hogy nyomorúságom napjait jól ismered. Sőt, a könnycseppeim számát is ismered. Szedd azokat tömlődbe. Olyan szép, testvérek, ez. Ha a kegyesek sírnak és bujdosnak, akkor ezt Isten számon tartja. A magasságos számon tartja. Gondolnánk, hogy Istennek nincs jobb dolga ennél. Hát ő irányítja az egész mindenséget. Hát az egész történelmet, az ellenségeit, embereket, sátánt, démonokat, angyalokat, az ő népét, kormányoz, hallgatja az angyalok dicsérő szózatait, fenntartja az egész mindenséget, hogy nehogy összeomoljon az egész. Nincs jobb dolga, mint hogy a kegyesek könnycseppjeit számolgassa. És akkor mit mond Dávid, hogy nincs jobb dolga? Ez is belefér neki. Bujdosásaim számát jól tudod. Tudta Isten Dávidnak a bujdosásait, amikor erdőről erdőre, sziklahasadékról sziklahasadékra, nem tudom honnan, hova vándorolt, ugye bujdosott szegény feje. Te ismered minden bujdosási pillanatomat, sőt a közben ejtett könnyeimet, amik ott felszántották az arcomat, és a szakállamra lefolytak, még ezeket is jól tudod. Egy tömlőben őrizték a zsidók, ugye ilyen bőrből készült tömlőkbe, őrizték az életadó vizet, most azt mondja, hogy a te tömlődbe a könnyeimet gyűjtsd össze, amiket mindegyiket ismersz, tudod, számon tartod. És ez olyan nagy vigasztalás, testvérek, hogy akár azok a könnyek, amiket sírunk azért, ami a világba folyik körülöttünk, vagy azokért sírunk, amit a saját életünkben látunk, bűnöket, vagy a saját fájdalmaink miatt érzett, mert meghalt valaki, mert betegség támadott meg, mert ez van, az van, és nem tudunk más csinálni, csak kifelé vagy befele sírunk. Milyen jó, hogy az Úr törődik velünk. Ő a magasságos. Az ő szentjeinek a könnyeit számolgatja, és ismeri az ő nehézségeiket. Olyan jó, hogy küldött is nekünk egy nagy pártfogót, egy nagy megmentőt, az ő fiát, meg küldte az ő szent lelkét, hogy velünk legyen, és megszabadítson bennünket. Dávid azt mondja, onnan tudom, hogy velem van az Isten, hogy megszabadulok. Megszabadít, felszabadít engem. A félelem alól, a rettegés, a szorongás alól, a szomorúság alól felszabadít engem, mert velem van. És itt érkezik meg újra a refrénhez. Dicsérem Istent, dicsérem az Urat, Istent, az Urat, a szövetséges Isten, dicsérem az ő ígéretéért. Nem tudom, mit ígért Isten Dávidnak, nem tudjuk pontosan, mire gondol. Lehet, hogy azokra az ígéreteire gondol Istennek, amiket egész Izraelnek adott. hogy velük lesz, hogy hordozza őket. Ezeket Dávid mind magáinak tekintette. Lehet, hogy voltak olyan ígéretek, amiket Isten direkt neki mondott, a szívére helyezett, és ezekbe kapaszkodott. Dicsérem az Urat az ígéretéért. De csak egy szó van, az, hogy mondja, dicsérem az Urat. Miért? Ígéretéért. Ígéretéért. Az Úrnak az ígéreteiről beszéltem az előbb, de egyről van szó. Lehet, hogy a Dávid fia ígéretére gondolt, hogy lesz majd egy utódod, aki megváltja Izraelt. Ezért az ígéretért. A messiás ígéretéért. Lehet, hogy erre gondolt. Én azt gondolom, hogy erre. Elsősorban erre, hogy eljön majd a nagy király, az én leszármazottam, aki megvált engem is, meg megvált mindenkit, akit akar, és akit neki adott az atya. Ő benne bízom, és dicsekszem ezzel. És én most már azt mondom, testvérek, hogy mi is dicsekedhetünk az Úr ígéreteivel is, amiket nekünk adott, mert nekünk is adott egy csomó ígéretet. De azért, hogy beteljesítette azt az egy ígéretet, hogy adta nekünk a fiút, mert már Jézus eljött, megváltott, elvégeztetett. Megbékülhetünk Istennel, az ő gyermekei lehetünk, az üdvösség birtokosai, áldások örökösei, Isten kedveltjei. Dicsérem az Urat az ő ígéretéért, hogy ez beteljesítette, és amit még majd nem teljesített be, majd ezután beteljesíti azokat is, mert megbízható. Olyan szép ez, ugye, ez a Zsoltár, hogy így bontakozik, hogy így hömpölyög előttünk. Hol ide, hol oda vezeti a gondolatainkat. És akkor az utolsó rész, a záró rész, amiben Dávid köszönetet mond Istennek a szabadításáért. Nem tudom, hogy ezt mikor írta Dávid, lehet, hogy még a baj idején, lehet, hogy utóbb írta hozzá ehhez a Zsoltárhoz, amikor már kiszabadult, szorult helyzetével, a helyzetéből. De itt azt mondja, hogy az Úr megszabadította a lelkemet a haláltól, és lábaimat az eleséstől. Nagyon-nagyon szépen fogalmazza meg, hogy az Úr megmentett engem, megmentett a haláltól. Különben meghaltam volna, hanem. És nem részesültem ebben csak kegyelemből, és csak az ő ereje által. Megmentette életemet a haláltól, és lábaimat az eleséstől. Hát ezt úgy zárójelben mondom, hogy mi is mondhatjuk. Ha hiszünk Jézusba, testvéreim, akkor mi lábainkat is megmentette a haláltól, nem? És megmentett minket az elbukástól. Megszabadított minket. És mivel tartozom, ezért neki, folytatja Dávid. Mivel tartozom? Először is azzal tartozom neked ezért a szabadításért, hogy teljesítsem a neked tett fogadalmaimat. Látszik, hogy ez az ótestamentumi gyakorlat, ez Dávidnál is ott van, hogy a kegyesek fogadalmat tettek Istennek. Például Anna, amikor ment és kért Istentől egy gyermeket, azt ígérte, hogy ha megadsz nekem egy gyermeket, azt a fiút neked fogom adni, és ebből a gyermekből lett Sámuel próféta. De Dávid más ilyen történetekre is gondolhatott volna, és ő is gyakorolt ezt, hogy Istennek tett valami fogadalmat. Itt úgy tűnik, hogy kifejezetten hála áldozatokat helyezett kilátásba Istennek, hogy dicsérni foglak téged hála áldozatokkal, amiket bemutatok a Szent Sátornál, vagy a templomnál később. Ott mutatták be az ilyeneket. Ő még a Szent Sátornál mutathatta be. De az biztos, hogy teljesítem a fogadalmaimat. Hát szoktak testvérek tenni emberek fogadalmat Istennek. Egyszer Szexárdon voltam teológiai hallgatóként, aztán ott egy Gondnok bácsival ebédeltünk, és elkezdte nekem mondani, hogy ő volt a fronton, Szibériába. Tudom, hogy kérdeztem tőle egy-két dolgot, válaszolgatott, mondom, milyen volt ott a lövészárokba. Mondja, hogy hát azt nem tudja elképzelni, tiszteletes úr, hogy ott mi volt, de én ott megfogadtam Istennek, hogyha hazajövök, akkor én hívő leszek. Én hívő leszek. Azt mondom, ezt sikerült teljesíteni, ezt a fogadalmat? Hát azt mondja, részbe. Mondjuk részbe. Hát gondnok volt, de na. Nem volt a hitnek a mintaszobra a bácsi, hogy így mondjam. Finoman fejezem ki magam. De legalább ott volt a templomba. Ha nem is lett úgy hívő emberré, igazán szív szerint, de mégis úgy formailag ott volt. De Isten nem azt akarja, hogy mi formailag teljesítsük a fogadalmainkat, hanem azt, hogy szívből teljesítsük. Bemutassuk neki a hálaáldozatot, a hála imádságokat legalább. Ha fogadtunk neki valamit, akkor teljesítsük a fogadalmainkat. De még egy másik dolgot is mond Dávid, hogy azzal hálálom meg az Istennek ezt a velem tett nagy kegyelmét, hogy járjak ő előtte az élet világosságába, így fejezi ki magát. Megszabadított engem az Isten, hogy be tudjam neki mutatni az áldozatokat, és hogy járhassak előtte az élet világosság. Mit jelent ez? Hát egyfelől nyilván az, hogy életbe maradhassak, élhessem tovább az életemet, de inkább arra gondoljunk, testvérek, hogy ez azt jelenti, hogy élhessek az ő igéje szerinti szent életet. Arra szabadított meg, hogy éljek egy szent életet. Ezzel tudom leginkább kifejezni még a szeretetemet, meg a hálámat, meg a bizalmamat ő iránta. Nem csak azzal, hogy bemutatom a hála áldozatot, hanem hogy az életemet adom hála áldozatul. Keresem az akaratát, kutatom az akaratát, és igyekszem teljesíteni. Járni ő előtte az élet világos. Ki az élet? Jézus. Az ige. Az ő világosságába. Hogyha mi megváltott embereknek tudjuk magunkat, és hisszük, hogy Jézus a mi megváltunk, akkor mutassuk be a hála áldozatokat minden nap, mindenekbe hálákat adjatok, és igyekezzünk az élet világosságába járni. Mert nem arra szabadít meg Isten, hogy hálátlanok legyünk iránta, és éljünk utána az istentelen influencerek szerint, akik befolyásolnak minket a maguk bolondságukkal, nem azért szabadított meg, hogy divatokat kövessünk, nem azért, hogy földi eszméket kövessünk, hogy emberek rabszolgái legyünk, hogy összerúgjuk a port a hívőkkel, a saját házastársunkkal. Nem erre szabadított meg, hanem hogy járjunk előtte az élet világosságába. Magunkat megtagadva keressük, kutassuk az akaratát, és igyekezzünk követni a pénzügyeinkben, a szolgálatainkban, a gyereknevelésben, a politikai állásfoglalásainkban, és mindenben. Járjunk ő előtte az élet világosságába. Ne a magunk vágyait kövessük, meg ne emberek nagy bölcsességeit kövessük, hanem az ő világosságát kövessük. Kérjük, hogy mutasd meg nekem a te ígéddel az utat. Hogy döntsek, mind döntsek, hogy legyen, mint legyen. Te tanácsaidra vágyom. Azok szerint akarok élni. Nos, testvérek, látjuk ezt a Zsoltárt. Hát bizony sokat lehet ne róla még beszélni, meg beszélgetni. Ilyenkor mindig úgy érzem, hogy erről is lehetne, vagy 3-4 Isten tiszteletet tartani. Itt próbálom összefoglalni előttetek, hogy haladjunk is valamennyire. Olyan csodálatos ez a Zsoltár, hogy Dávid tényleg nagyon nehéz élethelyzetbe, fenyegetettségbe, Istenhez fordul, és mondja, kegyelmezd meg nekem. Az erőddel, a hatalmaddal légy mellettem. Te, aki számon tartod az én könnyeimet, és ismered az egész bujdosásomat, állj mellettem. Én bízom benned, és Isten mellé áll, és az Úr megbátorítja a szívét. Félnem kell, de nem félek. Ember mit árthat nékem, ha te mellettem vagy Uram? Akkor mit árthat nekem? És valahogy fölülemelkedik ezen az egész helyzeten, és azt mondja, hogy most akkor hadd mutassam be neked a hála áldozatokat, és hadd járjak előtted az életed, az élet világosságába, az isteni élet világosságába. Legyen ez is a mi imádságunká. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy szent lelkeddel adtad Dávidnak ezt az imádságot, amit nem csak ő imádkozott, hanem szinte halljuk itt, hogy Jézus mondja ugyanezeket a szavakat, aki olyan csodálatosan bízott benned, és aki nem félt, sőt, bátor volt, végigment azon a nehéz úton, amin neki kellett végigmenni, hogy megváltsa a népét. Köszönjük Jézus Krisztusunk, hogy te vagy a mi áldott üdvözítőnk. Köszönjük, hogy te vagy az, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Köszönjük, hogy benned ismerhetjük a magasságos Istent. Te vagy az a magasságos Isten, aki könyörültél Dávidon. Te vagy az, aki hatalmas erőddel megbátorítottad őt, aki eloszlattad a félelmet, a szorongást a szívéből. Te voltál az, aki szabadításoddal ajándékoztad meg őt is, meg bennünket is, mert velünk is ugyanazokat a dolgokat tudod megtenni, mint amit ő vele megtettél. És ugyanaz a hittapasztalatunk lehet nékünk ma is itt, mint ami volt annak idején ott Dávidnak a hittapasztalata. Kérünk, segíts mindezt átélni. Olyan jó tudnunk azt, hogy te egy könyörülő megváltó vagy, könyörülő úr vagy, aki ugyancsak számon tartod a tieidnek minden nehézségét, szenvedését, könnyeiket, tömlődbe gyűjtöd, és törődsz velük. Légy áldott ezért a kedvességedért, amivel ott állsz a tieid mellett, és azok átélhetik, hogy rád számíthatnak. Belső szívbeli vigasztalást adsz nekik, bátorítást adsz nekik, erőt adsz nekik, és adod nekik az élet világosságát, hogy járhassanak abba, mondod nékik a tanácsaidat, vezetgeted őket, és köszönjük néked azt, hogy megtelhet még a szívünk így is a hálával, és hálával áldozhatunk neked, magunkat odaáldozva neked egészen égő áldozatul, mindazért a jóért, amit tőled kapunk és benne nyertünk, és amit még majd nyerni fogunk. Köszönjük néked, hogy mi is mondhatjuk, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nékem. Isten által dicsekszem az ő szavával, és dicsérem az Urat az ő ígéreteért. Köszönjük néked, hogy ezzel a bizalommal ajándékozol meg bennünket is, áldott Krisztusunk. Kérünk, légy velünk a következő napokban, segíts minket az élet világosságában élni, járni, kelni, intézni ügyeinket, végezni munkáinkat. Kérünk téged a betegeinkért, hogy ő rájuk is ragyogjon az élet világossága, gyógyító szereteteddel, erősítő szereteteddel, légy mellettük. Kérünk a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztald és bátorítsd az ő szívüket is. Légy támasza az özvegyeknek, árváknak. Hordozd őket a te kegyelmedből, szeretetedből. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk hazánkat. Elsősorban nem csak azt kérjük, hogy segítsd a mi népünket jól választani két út közül, hanem azt elsősorban, hogy segítsd a mi népünket, hogy téged választhasson mindenek előtt és mindenek fölött. Ebben a legfontosabb választásban, az Isten és az istentelenség választásában könyörülj meg a mi népünkön, hogy téged tudjon választani, a magasságos Istent. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk ezt a világot, látod mennyi sátáni gonoszság, háborúság, fegyverkezés, mennyi minden van, ami sötétség itt gomolya körülöttünk. Köszönjük néked, hogy te kézben tartod mindezeket, és jó véget fogsz adni mindennek. Áldunk azért az ígéretért, amit adtál, hogy egy napon visszajötsz, igazságosan ítélsz, és a benned bízó embereket az üdvösségben, az új világban részesíted. Köszönjük néked ezt az ígéretedet is, és áldunk, hogy ezt is be fogod tartani. Kérünk, hallgass meg esedezésünket, nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nékem? Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Testvérek, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy ma délután 4 órakor Gergely János testvérünkéknél lesz házaspári kör, gyerekvigyázással egybekötve. Ha valaki nem tudja, hogy hol van, akkor kérdezzem meg engem, vagy Gyuri bácsit, vagy Jánost. Itt vagy János valahol? Igen, ott van fönt. Fiatal házasokat, családosokat szeretettel várnak délután, és az Anyatigris akcióban című könyvnek a 3. fejezete lesz a mai témánk. Arról lesz beszélgetésünk. Tehát ma délután 4-től házaspári kör. Holnap 16:30 kuratóriumi ülés lesz az alapítványunknak, szerdán 18 órától presbiteri gyűlés lesz, melyen fontos kérdéseket kell megbeszélnünk. Presbiter testvéreket kérjük, hogy jöjjenek, tehát szerdán 18 órakor. Az ifjúsági órák, a kisifi, a nagyifi is a szokott időben megtartásra kerül, az énekkar is. Kedden bibliaórát tartunk, tehát megint beszélgetünk, erről a Zsoltárról lenne megint szó. Egy kicsit szüneteltetjük egy két-három, talán ebben a hónapban, és majd februárban elkezdjük a bibliaiskolát. Most ezt tesszük, hogy az elhangzott igehirdetésről beszélgetünk. Egy kicsit a Zsoltárnak ugye mélyére ereszkedünk, és a bugyrait próbáljuk feltárni még, ami fontos lehet nekünk. Annyit kell még hirdetnem, hogy február közepéig kell jelentkeznünk az augusztusi gyülekezeti hétre. Megint Nagybörzsönybe mennénk, ahol tavaly is voltunk. Nagyon jó volt ott lenni, szerintem mindenki jól érezte magát, kényelmes, jó hely. Most is odaadtuk be a jelentkezést, viszont időbe le kell adni a jelentkezőknek a nevét, úgyhogy gondolkozzatok rajta, hogy augusztus 17-től 22-ig hol akartok lenni. Aki ott akar lenni a táborba, az Lupcsa György testvérünknél jelezze ezt a dolgot. Nem kell most, de február közepéig szükséges. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.